Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Nagy Lajos király gyermekei későn születtek, így a magyar király uralkodásának utolsó évtizedei a trónutódlás kérdésének megoldásával telt el. És mivel csak lányai születtek, ezért ennek a kérdésnek a megoldása nem bizonyult könnyűnek. Mégis Lajos király halála előtt úgy gondolt, hogy a trónutódlás kérdését sikerült megnyugtatóan rendezni, és az érintett felek végakarata szerint fog cselekedni. Azonban nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire tévedett, ennek pedig számos negatív következménye lett. Témánk 5 év anarchia. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok. Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Az utolsó műsorunkban Lajos király uralkodásának utolsó aspektusaival foglalkoztunk, többek között beszéltünk épített örökségéről, családjáról, és ennek a műsornak az lesz a célja, hogy beszéljünk röviden Lajos király halálának a körülményeiről, illetve arról, hogy hogyan próbálta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, hiszen amint a felvezetőben is elhangzott, három lánya született, nem volt fiú utódja, illetve megnézzük, hogy milyen következményekkel járt annak a megoldásnak az alkalmazása, amelyet végül is Lajos király kitalált a trónutódlás kérdésének a rendezésére.
Történész úr, mielőtt elkezdenénk a mai témánkat, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyunk voltak a műsorban lassan a magyar királyok egy 400 éves időszakát követtük végig. Egy olyan időszakot, amely a 10. század végén, 11. század elején kezdődött István király uralkodással, aki az Árpád házi dinasztiának az első tagja volt, és egyben az első magyar király, az államalapító királyunk. Azért tekintjük őt az államalapító királynak, hiszen ő volt az első magyar uralkodó, akit keresztény ritus szerint megkoronáztak királynak a pápától kapott koronával, illetve azért is tekintjük őt államalapító királyunknak, hiszen ő az, aki megszervezi a keresztény magyar királyságot. Kiterjeszti a központi hatalmat a Kárpát-medence különböző területeire, legyőzi a különböző törzsi vezetőket, és ezzel párhuzamosan kiépíti az állami közigazgatást, hiszen a Kárpát-medence területén lassan, de biztosan vármegyék alakultak ki. Ezzel párhuzamosan ő az, aki megszervezi a keresztény magyar egyházat, azzal, hogy egyházmegyéket, vagyis püspökségeket, illetve érsekségeket hoz létre a magyar királyság területén. Ezen kívül István király uralkodása alatt jelennek meg az első írott törvények a Magyar Királyságban, az ő nevéhez fűződnek az első oklevelek, pénzt verett, és ezzel tulajdonképpen megteremti az állami életnek a legfontosabb kereteit a Kárpát-medencében. Ezzel párhuzamosan egy rendkívül előrelátó külpolitikát is folytat. Arra törekedett, hogy a szomszédaival jó viszonyt ápoljon, főleg a Német-Római Birodalommal, illetve a bizánci császársággal. Tudta azt, hogy a belső átalakításokat nem lehet végrehajtani egy aktív háborús külpolitika közepette. Az egyetlen kérdés, amit nem tud megnyugtatóan rendezni, és ez talán egy ilyen visszatérő motivum lesz a Magyar Királyság történetében, az a trónutódlásnak a kérdése. Fiai még élete során elhunytak, ezért az alkalmasság elvét követve unokaöccsét a Velencébe nevelkedett Pétert jelölte ki örökösének. Ezt viszont egy közeli rokona, Vazul, nem tudta elfogadni, és István király őt alkalmatlanná tette az uralkodásra, valamint fiait számúzta az országból. Így István király halála után rövid ideig az általa kiválasztott első Péter, vagy Orszaoló Péter uralkodott, majd az előkelők elégedetlensége miatt lázadás tört ki ellene, így szintén egy rövid időre Abba Sámuel ül a királyság trónján. Viszont német segítséggel Péter visszaszerzi koronáját, de politikáján nem változtat, ezért egy újabb belső megmozdulás, egy pogánylázadás, illetve az előkelőknek a mozgalma véget vett másodszor is uralkodásának. A helyzetet a Vazulág képviselői használják ki, akik Első András személyében megszerzik a királyi koronát. Első András a lázadások által megtépázott országban rendet teremt, helyreállítja a keresztény egyháznak a helyzetét, sikeresen visszaveri a német támadásokat, és létrehozza a dukátusnak az intézményét, amelyet öccsének ad át, ezzel tulajdonképpen megosztja az országban a hatalmat. András király öccse, Béla herceg, ezt a hatalom megosztást úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, így amikor András király megkoronázza saját fiát, Salamont királynak, ez konfliktushoz vezet a testvérek között, és András király, valamint Béla herceg konfliktusából Béla kerül ki győztesen, aki rövid időre, 3 évre megszerzi a koronát is. Viszont Béla egy érdekes baleset áldozatává válik, így ez lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy német segítséggel visszaszerezze koronáját. Salamon uralkodásának egyik első gesztusa az volt, hogy kibékült unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és ők is megosztoznak a hatalmon, Salamon királyként, Géza pedig hercegként uralkodik az országban. Másfél évtizedig közösen irányítják az országot, viszont nézeteltérések támadnak közöttük is, és a kibontakozó konfliktusból Salamon kerül ki vesztesen, elveszti koronáját, és az országnak csak nagyon kis részét tudja ellenőrzés alatt tartani. Így a Magyar Királyság élére tulajdonképpen ellenkirályként, de ő ellenőrzi az országnak a nagy részét, első Géza kerül, majd Géza váratlan halála után testvére első László lép a trónra. László király, akit ugye bár Szent Lászlóként is szoktunk emlegetni, megszilárdítja a Magyar Királyságnak a helyzetét, azzal, hogy jelentős törvényeket vezet be, az ő nevéhez fűződnek azoknak a szigorú törvényeknek a bevezetése, amellyel például a tolvajlást próbálta visszaszorítani. Ezen kívül László király jelentős egyházpolitikát is folytat, ő az, aki szenté avattatja István királyt, Imre herceget, valamint Gellért püspököt, bővíti a keresztény egyház szervezetét püspökség létrehozásával, ő az, aki megalapítja a zágrábi püspökséget. Ezen kívül László király aktív külpolitikát folytat, beavatkozik az investitúra harcba, illetve az ő uralkodása alatt következik be a Magyar Királyság első jelentős terjeszkedése, ekkor kerül magyar fennhatóság alá Horvátország. László király halála után politikáját unokaöccse első Kálmán vagy Könyves Kálmán folytatja, aki szintén jelentős bel- és külpolitikai tevékenységet folytat, például enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, ezzel is jelezve azt, hogy a törvények elérték céljukat, ugyanakkor pedig folytatja a terjeszkedést is, ekkor kerül magyar fennhatóság alá Dalmácia. Kálmán király uralkodását viszont beárnyékolja a testvérével, Álmos herceg herceggel való konfliktus, és Kálmán király ezt a konfliktust úgy próbálja megoldani, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Így amikor Kálmán király meghal, a fia II. István ellenfelek nélkül foglalja el a trónt, viszont a II. Istvánnak az uralkodása távolról sem olyan sikeres, mint az apjának az uralkodása, így amikor másfél évtized után utód nélkül meghal, a magyar királyság egy elég érdekes helyzetbe került. Ezt a helyzetet végül is az álmosságnak a támogatói használják ki, ugyanis az ország élére II. Béla, vagyis Vak Béla kerül, aki egy évtizedes uralkodás alatt sikeresen megszilárdítja a királyi hatalomnak a helyzetét, és egy stabil országot ad át utódjának, II. Gézának. II. Géza, aki a 12. század közepének legjelentősebb uralkodója, tehát egy erős magyar királyságot örökölt, és egy olyan magyar királyságot, amely jelentős belső stabilitással rendelkezett, viszont ez a belső stabilitás felbomlik akkor, amikor a magyar királyság konfliktusba kerül a bizánci birodalommal, és ebből a konfliktusból noha elég jól állja a sarat, csak meggyengülve kerülhetett ki. Így megjelennek II. Géza uralkodásának a végén a trónkövetelők, akiket a bizánci birodalom támogatott, Géza testvérei személyébe, és amikor II. Géza meghalt, akkor fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni a királyságát, a koronáját nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szembe. Viszont a III. István végül is legyőzi az ellenkirályokat, és sikeresen lezárja a bizánci birodalommal történő konfliktust. Igaz, hogy az ország jelentős területi vesztességeket szenved ezáltal. III. István váratlan halála után a 12. századnak a legjelentősebb magyar uralkodója, III. Béla kerül az ország élére. III. Béla kamatoztatja azokat a politikai tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, hiszen ott nevelkedett, és jelentős mértékben megerősíti a magyar királyságnak a helyzetét. Például III. Béla esetében érdemes megemlíteni a kancelláriának a létrehozását, a hiteles helyeknek a támogatását. A magyar király jelentős hangsúlyt fektetett az írásbeliségnek a meghonosítására. Ezen kívül tudjuk azt, hogy jelentős jövedelmekkel rendelkezett, Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított a fennmaradt vagyon összeírás alapján. Ezzel párhuzamosan III. Béla sikeres külpolitikát is folytat, visszaszerzi a bizánci birodalom iránt elvesztett területeket, ugyanakkor pedig megpróbál terjeszkedni keletfele, a halicsi fejedelemséget próbálja uralma alá vonni több-kevesebb sikerrel. Minden esetre III. Bélának az uralkodása rendkívül sikeres volt, egy erős királyságot ad át fiának, Imrének. Viszont Imre király rövid uralkodása távolról sem annyira sikeres, mint az apjának az uralkodása. Folyamatosan szembe kell nézzen öccsének, András hercegnek az akcióival, és így az a néhány év, amelyet a magyar királyság élén töltött Imre király, tulajdonképpen belső konfliktusokkal telik el. Váratlan halála után néhány hónapig névlegesen fia III. László uralkodik, de a gyerek király menekülése, illetve halála után a korona II. András fejére kerül, aki 30 éven keresztül irányítja a magyar királyságot. II. Andrásnak az uralkodását általában negatív jelzőkkel szoktuk illetni, hiszen az általa bevezett új gazdaságpolitika a királyi birtokoknak az eladományozásához vezetett, ami meggyengítette a királyi hatalmat és jelentős belső konfliktusokat eredményezett. Ezeknek a belső konfliktusoknak a leglátványosabb eredménye Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a Béla herceg körül kialakult pártnak a tevékenysége, amely megosztottságot eredményezett Magyarországon. Ugyancsak a belső konfliktusoknak az eredménye az aranybullának a kibocsátása, amelyet II. András azért kénytelen kiadni, mert a királyi szerviensek, vagyis a nemesek jelentős jogokat követelnek tőle. II. András uralkodását jelentős pénzhiány jellemzi, ez természetesen nem akadályozza meg a magyar királyt, hogy aktív külpolitikát folytasson. Uralkodásának egyik legfontosabb törekvése a halicsi fejedelemségnek a visszaszerzése lesz, de ezen kívül részt vesz keresztes hadjáraton is, így az országot jelentős költségekbe sodorja. II. András halála után fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki arra törekedik, hogy visszacsinálja csinálja azt, amit az apja uralkodásában ártalmasnak vélt, és pedig megpróbálja visszaszerezni a királyi birtokokat, viszont próbálkozását kerékbe töri a keletről érkező mongol támadás, amely óriási veszteségeket okozott a magyar királyságnak. Béla viszont sikeresen újjáépíti az országot, és méltan emlegetjük őt második honalapítóként. Az elszenvedett katasztrófa után néhány évvel magyar királyság továbbra is a térség egyik legerősebb államának számított. A IV. Béla uralkodásának utolsó évtizede a fiával Istvánnal történő konfliktussal telik, így amikor meghal, az ország megosztott volt, és különböző politikai csoportok jöttek létre. Ezeknek a politikai csoportoknak a tevékenysége meghatározza 5. Istvánnak a rövid uralkodását. Egy ilyen politikai csoportnak az akciója vezet végül 5. István halálához is. 5. Istvánt a trónon kiskorú fia, 4. László követi. Uralkodása alatt a belső anarchia tovább fokozódik, és ezért nem meglepő, hogy a felnőttkort elérő uralkodó a kunok közé próbál visszavonulni a konfliktusok elől, de ez sajnos nem oldja meg a helyzetet, sőt a belső anarchiát tovább erősíti. Így amikor 4. Lászlót meggyilkolják, a Cárpát ház a kihalás szélére kerül, és az utolsó életbe levő férfi utódot, 3. Andrást hívják az erőkerők Magyarország élére. 3. András megpróbál ugyan rendet teremteni, viszont rövid uralkodása alatt ez nem igazán sikerül neki. Így amikor 1301-ben váratlanul meghal és kihal az Árpád ház, akkor Magyarország a szétesés szélén volt, hiszen jelentős tartományúri hatalmak jöttek létre az ország különböző részein. Az Árpád ház kihalása után többen is igényt formáltak a magyar trónra. Először a cseh Vence szerzi meg egy rövid időre a névleges királyi hatalmat, majd a bajor Ottónak sikerül magyar királynak neveznie magát szintén egy rövid időre, de végül a nápolyi Anzsuk azok, akik végérvényesen megszerzik a hatalmat, és első Károly vagy Károly Róbert személyében őket koronázzák meg magyar királynak. Károly király uralkodása a belső stabilizációnak az időszaka, hiszen Károly király sikeresen leveri a különböző tartományurakat, és sikeresen megerősíti az országot azzal, hogy egy hozzáhű nemesi réteget teremt meg. Ezzel párhuzamosan bölcs gazdaságpolitikája feltölti a királyi kincstárat is, így Károly király uralkodás alatt megteremtődik a belső stabilitás, és halálakor egy erős magyar királyságot ad át fiának, első Lajosnak. Az elmúlt műsorainkban Lajos királynak az uralkodásáról beszéltünk, felemlítettük belpolitikáját, megemlítettük az 1351-ben kiadott törvényeket, beszéltünk külpolitikájáról is, láttuk azt, hogy számos irányba próbált aktív külpolitikát folytatni Lajos király, többek között ugye megemlítettük a nápolyi hadjáratait, a Velencével folytatott háborúját, a Lengyelországgal kiépített viszonyát, valamint a balkáni országokkal történő konfliktusait is, illetve beszéltünk arról, hogy kik voltak azok, akik mögötte álltak hosszú uralkodása során, és erre a kérdésre ugye az volt a válasz, hogy azok a nemesi családok, akik hatalmukat tulajdonképpen Károly királynak köszönhették. Ezzel párhuzamosan ugye beszéltünk utolsó műsorunkban arról is, hogy ki volt a felesége, gyerekeit is megemlítettük, és innen szeretnénk folytatni mai beszélgetésünket.
Történész úr, hogyan ért véget első Lajos uralkodása? Folytassuk tehát ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Lajos király a krónikások szerint utolsó éveiben félrevonult az emberi sokaság nyüzsgésétől, és az ájtatós, elmérkedő életet választotta magának, hogy szívvel, lélekkel és teljes áhítattal élhessen a jámbor cselekedetnek, és imádkozásba merülhessen. Ebben több ok is szerepet játszhatott, részben a megtört egészségügyi állapota, valamint a terhet jelentő országos ügyekkel járó gondok. Továbbá a visszavonulásnak eszmei okai is lehettek, ugyanis az tökéletesen megfelelt a lovagi eszménynek is. Ezek szerint, miután a lovag véghez vitte nagyszerű tetteit és megöregszik, félrevonul a világtól, és csendes, elmélkedő jámbor életet kezd, és vezekel bűneiért. Ezen okánál fogva Lajos gyakran vonult el a számára kedves Budaszentlőrinci páros kolostorba, vagy a Mária Nosztrai kolostorba, ahol a király egyszerű korszerű szerzetesek között azokkal elvegyülve töltötte idejét. A halál végül Nagyszombat városában 1382. szeptember 10-én 56 éves korában érte. A székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilika Szent Katalin kápolnájába temették el. Ide később vörösmárványból készítettek egy síremléket számára. A síremlékből és magából a kápolnából sajnos mára csak maradványok vannak, minden áldozatos esett a történelem pusztításainak.
Hogyan értékelik a történészek Első Lajos király 40 éves uralkodását?
Első Lajos az egyetlen olyan magyar király, akit az utókor nagy melléknévvel illetett, és ez a jelző szinte elválaszthatatlanul összeforrt nevével. Uralkodásának 40 éve alatt nagyon jól gazdálkodott Károly Robert konszolidációs politikájának eredményeivel. Szilárd maradt a királyi hatalom, egyensúlyt tudott kialakítani a különböző, olykor egymással ellentétes érdekű társadalmi csoportok között, béke honolt az országba. Ezért a magyar királyság egyik legjelentősebb uralkodójának tartják őt a történészek.
Hogyan próbálta megoldani a trónutódlás kérdését Nagy Lajos király?
Mivel Lajos királynak és feleségének, Erzsébet királynénak 1370-ig vagy nem született élő gyereke, vagy az idősebb Mária csecsemőkorban elhunyt, ezért a trónutódlás helyzetének a megoldása egy nagyon fontos kérdés volt a magyar király számára. A trón öröklését azonban biztosítani kellett. 1354-ig Lajos öccse István herceg volt a kijelölt trónörökös, de ő ekkor elhunyt. István hercegnek egy lánya maradt, Erzsébet hercegnő, akinek kezéért valóságos versenyfutás indult a szomszédos hatalmak, a szomszédos dinasztiák, a luxemburgiak, Habsburgok potenciális férfi jelöltjei között. A magyar király azonban elejét akarta venni a közvetlen szomszédok trónigényének, ezért 1364-ben Magyarországra hozatta a Nápoly Anzsuk utolsó életben maradt férfi tagját, Turazói Károlyt, aki megkapta a szlavon hercegi címet, mintegy jelezve a közvélemény számára, hogy őt tekinti a trón örökösének. 1370 elején Turazói Károly feleségül vette Turazói Margitot, 5. István lányának, Máriának a dédunokáját. Erzsébet hercegnő pedig szintén egy nápolyi Anzsu, Tarantói Lajos, címzetes konstantinápolyi császár felesége lett. A döntésekkel a magyar király mindenki számára világossá tette, hogy a trónutódlást kizárólag a családon belül képzeli el. Ekkor azonban a kortársak számára váratlan esemény következett be. Kotramanics Erzsébet királyné rövid időn belül 3 lánynak adott életet. Lajos számára ettől kezdve a fő cél a trón leányági örökösödésének biztosítása volt. Ez viszont egy nagyon nehéz problémát jelentett, mivel a korszakban csak férfiak irányíthatták az országot, hiszen a nemesség elvárta, hogy az uralkodó személyesen vezesse hadba őket. Ennek ellenére a leányági trónörökösödés biztosítása Magyarországon nem ütközött nagyobb ellenállásba, annál inkább Lengyelországban. A leányági öröklést a lengyel nemesek végül az úgynevezett kassai privilégium kiadásával fogadták el, amelyben számos kiváltságot, szinte teljes adómentességet, az országos hivatalba az idegenek kinevezésének a megtiltását, a királyi beszállásolás megszüntetése fejében fogadták el. Lajos lányai közben Európa legkelendőbb mennyasszonyai lettek. Katalin hercegnő 1374-ben 5. Károly francia király kisebbik fiának, Lajosnak a jegyese lett, hozományként pedig felmerült a nápolyi trón megszerzésének az igénye. 4. Károly német-római császár már 1372-ben felvetette, hogy az ekkor 4 éves Zsigmond herceg Lajos valamelyik lányával kössön házasságot. A fiatalabb lányjal Máriával tervezett eljegyzést 1373-ban Lajos megerősítette. Hedvig, a legkisebb lány sorsa sokáig Habsburg Vilmossal fonodott össze. Miután Katalin 1378-ban meghalt, a trón várományosa Mária lett. A lengyelek tudomásul vették Mária és Zsigmond utódlását, mert azt hitték, hogy a pár Lengyelországban fog lakni. Ugyanakkor azt feltételezték, hogy a magyar trón Hedvigre száll. Közben az egyetlen szóban jöhető férfi rokon, Turazói kis Károly, a magyar király támogatásával foglalt el a nápolyi királyságot. Lajos állítólag még meg is eskedte az ambiciózus fiatalembert, hogy megelészik a dél-itáliai ország irányításával, és Magyarországon elfogadja a leányági örökösödést. Lajos király halála előtt előtt, tehát méltán feltételeztem, hogy az öklés kérdését sikeresen megoldotta. Ezért is döntött úgy, hogy a végrendeletében mindkét országát Máriára hagyja, akit közben úgymond fiúsítottak, és akinek kiskorúsága idejére Erzsébet királynét jelöltek igyámnak. Sajnos Lajos király elképzelései nem valósultak meg maradéktalanul.
Mit kell tudjunk Lajos király Mária nevű lányáról, akit második Anzsú királyunk trónörökösének jelölt ki?
Mária az Anzsú ház tagjaként Nagy Lajos magyar és lengyel király és második felesége Kotramanics Erzsébet bosnyák hercegnő házasságából született, valószínűleg 1371. április 14-én. Nagy Lajos királynak és Erzsébet királynénak összesen 4 leánygyermeke született, amelyek közül Mária volt a harmadik, de legidősebb testvére a szintén Mária névre keresztelt hercegnő, vagy halva született, vagy csecsemőkorban meghalt. Az ifjabb Mária nevelését Deméndi Lászlóváradi püspök és Tocsolymosi Aprod János küküllei főesperes irányította. Apja már 1373. június 1-én feleségül ígérte 4. Károly német-római császár fiának Zsigmondnak. Mária és Zsigmond távoli rokonságban álltak egymással, de 11. Gergely pápa 1374. novemberében engedélyezte a házasságot. Az eljegyzés azonban csak 1379. második felében Nagyszombatban tartották meg, amikor Mária már egyértelműen a trón várományosának számított, hiszen nővére Katalin 1378-ban elhunyt. Máriát apja temetése után egy nappal 1382. szeptember 17-én királlyá választották, és Demeter esztergomi érsek királlyá is koronázta. Ő volt az első nő, akinek a fejére tették a szent koronát. Mivel Nagy Lajos még életében fiúsította lányát, így halál után a magyar hatalmi elit látszólag elfogadta Máriát királynak. A 11 éves lány nevében anyja Erzsébet irányította a kormányzást, aki döntéseiben Garai Miklós nádor tanácsaira hagyatkozott.
Történész úr, a megmaradt percekben beszéljünk arról is, hogy milyen következményekkel járt Mária trónra lépése.
Mária trónra lépésének elsődleges következménye a rövid életű lengyel-magyar personál unió felbomlása volt. Ugyanis Lajos király Lengyelország trónját is Máriának szánta, a lengyel urak azonban ragaszkodtak hozzá, hogy uralkodójuk az országba tartsa székhelyét. Erzsébet anyakirályné megkísérelte ugyan, hogy fegyverrel érvényesítse Mária jogait a lengyel követelésekkel szembe, de nem járt sikerrel. Végül kénytelen volt engedni, és így kisebbik lányát, Hedviget koronázták meg lengyel királynővé, és ezzel a personál unió megszűnt. Tehát Mária és Erzsébet uralmának első éve nem bővelkedett sikerekbe, hiszen már 1383-ban le kellett mondaniuk Nagy Lajos birodalmának egybetartásáról. Hedvig 1386-ban férhez ment Jagelló litván nagyfejedelemhez, aki második Ulászló néven a lengyel trónt is elfoglalta. Így módon az Anzsú ház ural ma Lengyelországba véget ért, és helyébe a Lengyel-Litván Unió és a Jagelló dinasztia uralma lépett. Míg azonban Lengyelország hamar kilábalt az átmeneti anarchiából, Magyarországon a trónváltozás súlyos és tartós következményekkel járt. Mária megkoronázása korántsem jelentett végleges megoldást a trónutódlás kérdésében. Első ízben fordult elő, hogy a koronát nő viselte, és mind az udvar, mind a nemesség számára kezdettől fogva magától értetődött, hogy Mária uralkodása csak ideiglenes lesz. Ugyanis a tartós nőuralomról nem lehetett szó olyan országban, ahol az alattvalók szokásjoga a patriarchális nemzetségi hagyományokra épült, és ahol a nemesség megszokta és el is várta, hogy királya személyesen vezesse hadba. A korona tehát még várta igazi gazdáját, és mivel a leendő király személyét illetően több lehetőség is felmerült, az ország hamarosan pártküzdelmek anarchiájába süllyedt. Az utódlás kérdésében az ország tulajdonképpen három táborra szakadt. Az udvari arisztokrácia zöme első Lajos elképzeléséhez híven a gyerek királynő leendő férjét kívánt a trónon látni, abban azonban már nem értett egyet, hogy a férj ki legyen. Az első számú jelölt az 1368-ban született, tehát Máriánál 3 évvel idősebb luxemburgi Zsigmond brandenburgi őrgróf volt, a cseh és a német trónon uralkodó luxemburgi dinasztia sarja, 4. Károly német-római császár ifja fia. Zsigmondot még első Lajos jegyeztette el Máriával, és a fiatal őgróf 1379 óta a magyar udvarban nevelkedett. Így tehát őt lehetett a trón természetes várományosának tekinteni, és hozzáhúzott a bárok tekintélyes csoportja, élén a Lac fiakkal és Széchy Miklós országbíróval. Egy másik csoport, amely a nándor Garai Miklós híveiből állt, saját trónjelöltet keresett a francia király öccsének, Lajos Orléanszi hercegnek személyében, aki a Plantagenet dinasztia sarja volt. Őket támogatta Erzsébet anyakirályné is, aki mindenbe Garai szavára hallgatott, aki azt hangoztatta, hogy Mária házassága Zsigmonddal csak a cseh és a lengyel érdekeket szolgálna. Így Garaiék, miközben halogatták Zsigmond és Mária házasságát, titokba kapcsolatba léptek a francia udvarral, és Lajos hercegnek ígérték oda a királynő kezét. Viszont ez kitudódott, és ekkor az ellenpárt 1384-ben nyíltan fellázadt, és az anyakirálynétól Garai nádor menesztését követelte. Tehát alig két évvel Lajos király halála után, kinek hosszú uralkodása a belső nyugalomról volt emlékezetes, az ország a polgárháború küszöbön állt. A kielezett helyzetben Erzsébet anyakirályné, miután felmérte, hogy az előkelők közül sokan Zsigmondtól várják a nyugalom megteremtését, megpróbálkozott az ellentétek elsimításával. De miután ez nem sikerült, hiszen 1385 tavaszán az udvar és az ellenség között Pozsega várott tartott tárgyalások kudarcba fulladtak, ő is Lajos francia herceget támogatta, aki képviselők útján házasságot is kötött Máriával. Az ellenzék szemében Mária férjének kiválasztása bizonyította Erzsébet anyakirályné alkalmatlanságát a kormányzásra. Ugyanis az 1378-ban bekövetkezett egyházszakadás után a francia király az ellenpápát támogatta. Így a francia házasság révén Magyarország ellentétes táborba került volna a Szentszékkel, a Nápolyi királysággal és a Luxemburg házzal is. Közben Zsigmond, a kikosorozott vőlegény, Csehországba távozott. Megnyerte magának a német és a cseh király bátyja és a Morva őrgróf nagybátyja támogatását. Zsigmond a támogatás fejében elzálogosította Magyarország a Vág folyótól nyugatra eső területét és örökségét, a brandenburgi őrgrófságot is, majd a bátyjától kapott hadsereggel jött vissza Magyarországra, hogy meghátrálásra kényszerítse Lajos francia herceget. Miközben az udvarban ezek az események zajlottak, addig megalakult a harmadik párt is, amely kezdetben Garai ellenzékével működött együtt. Ez a párt a nőági öröklés elvével szembe a fiúági örökösödés elvét vallotta, és a trónt kis vagy durazói Károly nápolyi király szánta, aki első Lajos oldalági rokona, pontosabban másod unokatestvére, és az Anjou-ház egyetlen élő férfi tagja volt. Személye mellett szólt az is, hogy nem számított idegennek. Károly ugyanis Lajos udvarába nőtt fel, éveken át kormányozta Horvátországot és Dalmáciát, népszerű volt a délvidéki urak körében, és a nápolyi tront is magyar támogatással szerezte meg, kevéssel első Lajos halála előtt. Károly pártjának az élén Horváti Pál zágrábi püspök és testvére János Macsuiban állt. Károlyt az udvarból ugyan kevesen támogatták, viszont a vidéki nemesség túlnyomó része vele rokon szenvezett. Miközben Garai az ellenfeleivel alkudozott, Zsigmond cseh és morva csapatok támogatásával betört az országba, és 1385. november 1-én kikényszerítette a házasságot Máriával. A házasság hírére Lajos francia herceg visszalépett, így minden akadály elhárulhatott volna a konszolidáció elől. De ekkor már a horvátiak terve is mozgásban volt, ugyanis már 1385 nyarán meghívták Károlyt a magyar trónra, és a nápolyi király partra is szállt Dalmáciába. Az udvari pártok a veszély láttán megpróbáltak összefogni. Ejtették a francia házasság tervét, és gyorsan megtartották Mária és Zsigmond esküvőjét, és Garai is átadta nádori méltóságot ellenfelének Széchy Miklósnak. Mindez azonban későn történt. A válsághelyzetben Mária nevében országgyűlést hívtak össze, de az itt összegyűlt nemesek Károly mellé álltak. A nemesi közhangulat olyan hevesen fordult szembe a nőuralommal, hogy az udvarnak engednie kellett. Zsigmond Csehországba menekült, Mária pedig lemondott a trónról Károly javára, akit 1385. szeptember 31-én királlyá koronáztak.
Ki volt durazói Károly, akit a nemesek egy része a trónon szeretett volna látni?
Második durazói, vagy Kis Károly, Anjou Lajos durazói herceg és gravinai gróf, valamint a Sanseverinói Margit, Korigliánói grófnő házasságából született. A későbbi magyar király Corigliano Calabro dél-itáliai városban látta meg a napvilágot 1345-ben. Apja Nagy Lajos magyar király nápolyi királyságának támogatója volt, ezért 1353-ban, miután a magyar király békét kötött Johanna nápolyi királynővel, fellázadt a visszatérő Johanna ellen. Ezért Johanna fogságba vetette, majd valószínűleg meg is mérgeztette. Károlyt, aki apja halálakor 17 éves volt, 5. Orbán pápa vette pártfogásba, és felkérte Nagy Lajos királyt, hogy az ifjú herceget fogadja a magyar király udvarba. Nagy Lajos Károlyt 1365-ben Johanna jóváhagyásával Budára vitette. Károly a magyar udvarban hamar elnyerte Nagy Lajos rokonszenvét, aki utódjának is tekintette. Így Károlyt 1368-ban eljegyezték 4. Károly császár lányával, Luxemburgi Annával, de végül ezt az eljegyzést felbontották. Ezt követően a magyar király Károly házastársául az első nápolyi hadjárat során Aversába kivégzett Durajzói Károlynak Mária nápolyi királyi hercegnővel kötött házasságából származó lányát, Margitot szemelte ki. Mivel Károly és a kiszemelt mennyasszonya között elég közeli rokoni kapcsolat volt, ezért Nagy Lajos király a pápához fordult a házasság engedélyezése véget, aki a házassági tilalom feloldását 1370. januárjában hagyta jóvá. Johanna nápolyi királynő, aki ekkor még utódjának tekintette Margitot, szintén beleegyezett a frigybe. Károly és Margit házasság kötésére 1370. január 24-én Nápolyba került sor, majd a házaspár szeptemberben Zárába utazott. Nagy Lajos Károlyt Szlavónia, Dalmácia és Horvátország kormányzásával bízta meg, aki 1371-ben már a szlavon hercegi címet használta, 1373 és 1376 között pedig a horvát dalmát báni címet is felvette. Károly és Margit első gyermekének, Máriának a születésére már 1370-ben még Nápolyba került sor, de második lányuk Johanna 1374-ben a már Zárában levő hercegi udvarba született. Hasonlóképpen itt született Károly fia is, László herceg. Egy korabeli forrás szerint Károly kistermetű, rödhajú, csinos külsejű, nyugodtbeszédű és járású ember volt, aki szeretett ebéd és vacsora után tudós férfiakkal társalogni. A párvusz, vagyis a kis melléknevét alacsony termete miatt kapta. A rokonszenves, tudományokhoz értő fiatal herceg népszerűsége a délvidéki főurak körében erre az időszakra vezethető vissza, ekkor nyelte el a délvidéki nemesség rokonszenvét. Nagy Lajos nagyra érték elhette Károlyt, akire nem csak mint a délvidék kormányzójára számított, hanem jelentős diplomáciai feladatokat is rábízott. Például Károly részt vett a Velencével folytatott béketárgyalásokon 1379-ben. De Károly már nem tudott részt venni a tárgyalások befejezésén a nápolyi események alakulása miatt. Ugyanis 6. Orbán pápa egyházi átokkal sújtotta, majd hűtlenség címén megfosztotta a királyságától Johanna nápolyi királynőt. Így a nápolyi trón betöltötlenség ismét lehetőséget adott Nagy Lajosnak, hogy beavatkozzon a dél-itáliai eseményekbe. Csak hogy ezúttal Károly herceget bízta meg a nápolyi trón megszerzésével, hiszen ő volt a nápolyi Anzsúk utolsó élő férfi tagja. A magyar király egy 9000 főből álló magyar sereget bízott Károlyra, és engedélyt adott egy 100.000 forintos kölcsön felvételére is, zsoldosok fogadása céljából. Károly eleget is tett a rábízott feladatnak. 1380-ban a seregével bevonult Rómába, ahol a pápa nápolyi királyá koronázta, majd betört a nápolyi királyságba, ahol legyőzte Johanna férjének a seregét, és Johannát, illetve férjét is fogságba ejtette. 1381 nyarán diadalmenetbe bevonult Nápolyba, majd sikeresen védte meg a királyságát a francia király öccsével szembe. Ebben magyar segédcsapatokra is számíthatott, hiszen Erzsébet anyakirályné még 1383-ban is küldött neki katonákat Horváti János vezetésével. Noha a pápa támogatásával lett nápolyi király, viszonya 6. Orbán pápa hamar megromlott, az egyházfő pedig 1385-ben egyházi átokkal sújtotta.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen arról beszélgettünk, hogy hogyan próbálta Lajos király megoldani a trónutódlásnak a kérdését. Láthattuk azt, hogy az volt a fő törekvése, hogy biztosítsa lányai számára a trón öröklést. Kezdetben Katalin hercegnő volt a kiszemelt utód, de halála után Máriát jelölte ki trónörökösének Lajos király, és annak érdekében, hogy a nemességgel könnyebben elfogadtassa a leányági trónörökösödést, egy nagyon érdekes trükkhöz, Máriának a fiúsításához is folyamodott, majd végrendeletében Máriára hagyta úgy Magyarországot, mint a lengyel királyságot. Viszont láthattuk azt, hogy a lányági trónörökösödés a nemesség szemében nem jelentett egy hosszú távú megoldást, ezt nehezen tudták elfogadni, és ennek következtében először is felbomlik a magyar-lengyel personálunió, majd az országban is jelentős ellentétek alakulnak ki, azok közül, akik úgy gondolták, hogy a lányági trónörökösödés az csak egy átmeneti megoldás lehet. Láthattuk azt, hogy milyen pártok alakultak ki az országban, milyen elképzeléseik voltak ezeknek a pártoknak a hatalom gyakorlása szempontjából, és láthattuk azt, hogy ezekből a pártoskodásokból végül is egy ilyen polgárháború közeli állapot alakult ki, amelyet Durazói Károly, nápolyi király tudott kihasználni, hiszen ő élvezte a nemesség nagy részének a rokonszenvét, ezért Magyarországra érkezett, és sikeresen meg is szerezte a magyar koronát. A következő műsoraink során Károly uralkodásának a körülményeiről fogunk beszélni, illetve megpróbálunk arról beszélni, hogy milyen következményekkel járt Károly uralkodása, hogyan próbálták a magyar királyok megoldani azt az anarchikus helyzetet, ami kialakult 1385-ben, illetve 1385 után.
Tanár úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, és nem utolsó sorban köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.